Kedves testvérek,
tegnap este próbáltunk az életünk sokszor nagy rohanásában, hajszájában egy kicsit megállni. Elgondolkodni azon, hogy ki is vagyok, merre tart az életem, helyesen élek-e. Próbáltunk belenézni egy-két tükörbe, ami mutatja, hogy milyen ember vagyok. Ahogy Salamon király mondta a legenda szerint, a házastársad arcába boldog-e, a gyermekeidre, a barátaidra. Próbáltunk belenézni ezekbe a tükrökbe, elgondolkodni azon, hogy helyesen élünk-e. De nem csak az Isten parancsainak a tükrébe akartunk belenézni, hanem mindenek előtt az Isten tekintetének a tükrébe. Ha csak a parancsok mércéjével mérjük magunkat, akkor nagyon szomorú a mérleg, ami ebből kialakul. Próbáltunk a mennyei atya szemével önmagunkra nézni, a tékozló fiú atyának a szemével, és meglátni, hogy az Úristen végtelen irgalommal néz mindannyiunkra, föl akar emelni, meg akar tisztítani bennünket. A mai estén arról szeretnék elgondolkodni, hogy ha valaki tudja az élete terheit az Úristen lábai elé letenni, és tudunk benne megtisztulni, akkor ő arra hív minket, hogy kegyelemben éljünk. Talán igen gyakran nem is értjük jól ezt a szót, hogy kegyelem. Egyszerűen lefordítva talán mondhatnánk így is, Isten élete. Atya és fiú örök szeretete, amely közöttük árad. Jézus arra hív minket, hogy ebbe az életbe bekapcsolódjunk. Ez a világ szeretetből lett. Isten végtelen szeretetéből sarjadt. A nap, a hold, a csillagok, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok mind ebből lettek. A mi életünk is Isten szeretetéből sarjadt ki. Akkor szép egy ember élete, ha engedjük, hogy átáradjon rajtunk keresztül is ez a jóság. Az ember akkor lesz boldog, ha sikerül az életét odaadnia. Kegyelemben élni, ezt is jelenti szeretetben élni. Isten szeretetében élni nap mint nap. Volt egy asszony, aki egy nagyon fájdalmas válláson ment keresztül, ahol rengeteg sebet kapott, rengeteg megaláztatást a férjétől. És hogyan túl voltak a válláson, az asszony annyira el volt keseredve, meg volt sebezve, hogy magában azt mondta, ő soha többet az életben boldog nem lesz. Tanított egy zeneiskolában, a tanártársai is észrevették azt, hogy rendkívül elkeseredett ennek a fiatal asszonynak a tekintete. Egyik kolléganője, aki mélyen hívő volt, elhívta ezt a tanárnőt egy lelki gyakorlatra, egy kurzióra. És a tanárnő, aki alig volt hívő, óriási nyitottsággal vett részt a kurzion, első pillanattól kezdve itta azt, amit ott hallott. A kurzió második napján döbbenetesen hatott rá. Az, ahogyan az atya beszélt az Úristen végtelen irgalmáról, jóságáról. És idézte Izaiás prófétát, ahol az Úristen azt mondja, mint egy királyi fejdísz, olyan vagy a te Istened kezében, mint a dicsőség koronája. Olyan vagy az Úristen kezében, ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy örül neked a te teremtőd. Ahogyan egy király, amikor kimegy az alattvalói elé, fölteszi a koronáját, büszkén megy ki eléjük. Az Úristen azt mondja, hogy hogy az ő büszkesége az ember. A gyarló, apró, hozzadozó, porszemű ember. Isten büszkesége, mi vagyunk. És ahogyan a vőlegény tud örülni a mennyasszonynak, úgy örül nekünk, ami teremtünk. Isten öröme az ember, és Isten büszkesége az ember. Az asszony, ahogyan ezeket hallotta, hirtelen rádöbbent arra, hogy az élete nem értéktelen, bármennyi sebet kapott is, ő az Úristen számára végtelenül értékes. És aztán a kúzió végén kapott még egy mondatot, ami így hangzik, Krisztus számít rád. Az az, hogy rádöbbent, hogy ő rá is minden sebével, fájdalmával, nehézségével együtt az Úristen számít, az ő megsebzett életére számít. Elhatározta, hogy nem ezzel fogja tölteni az élete hátra levő részét, hogy az élete romjai, mint egy hatalmas szemétdombon üljön. Elköltözött abból a városból, ahol addig élt, elhatározta, hogy valóban új életet kezd kislányával együtt. Abba a kisvárosba, ahova költözött, aztán elkezdett munkát keresni, és az egyik legelső hely, ahova bement, ez egy fiatalkorú börtön volt. De ahogyan átlépett a börtön kapun, hatalmasat dobbant a szíve, érezte, hogy az Úristen őt ide hívja. Azóta is ott dolgozik fiatalkorú fiúknak a börtönében, aféle pót édesanyja ezeknek a fiúknak. Öröm látni ezt a középkorú asszonyt, sugárzik belőle a derű, a remény, az életerő. Senki nem gondolná, aki most találkozik vele, hogy miken ment végig. Kegyelemben, szeretetben élni lehetséges. Bármilyen életsorsot is jár végig az ember, bármilyen nehézségek is vannak. Az Úristen erre hív minket, hogy szeretetben éljünk. Szeretném különösen is végig gondolni azt, hogy hogyan lehet a családban, a házasságban megőrizni ezt a kegyelmi valóságot, hogyan lehet ezt élni. Hogyan tudja a férj és a feleség megélni a házasság szentségét. A házasság egy hatalmas nagy igennel kezdődik. Két ember végérvényesen, föltételek nélkül egy totális igent kimond egymásra. Ahhoz hasonló ez, mintha ketten egy fehér lapot legalul aláírnának. Nem tudják még pontosan, hogy mi mindenre mondtak igent, hogy hogyan fog alakulni a másik jelleme, milyen nehézségek, betegségek jönnek, milyen gyermekek fognak születni, milyen kihívások, örömök várják őket. Nem tudják még pontosan, hogy mi mindenre mondtak igent. Talán lehetne azt is mondani, hogy egy véges, gyarló ember meg sem érdemli ezt egészen, hogy valaki a teljes önmagát föltételek nélkül neki odaadja. Persze házas emberként ezt mindig jobb fordítva végig gondolni. Én sem érdemlem meg azt egészen, hogy ő nekem adta az életét. Ezt a házastársi igent nem indokolja meg egészen az a gyönge, gyarló, véges, töredékes ember. Ez az igen nem csak ő neki szól, hanem ez szól mindenek előtt a teremtő, szerető Istennek. Ez az igen azt is jelenti, hogy tudom, hogy az életem Isten szeretetéből sarjadt. Arra születtem, hogy szeressek. Őt adta nekem az Úristen, hogy szolgálhassam, hogy szerethessem, boldoggá tegyem. Ami rajtam áll, hogy az ő élete kiteljesedjen, azt mind meg fogom tenni. Ez az igen, az Úristennek kimondott nagybetűs igen is. Ebbe illeszkedik bele a konkrét másik embernek kimondott kisebbik igen. Ez a két igen egymásba kapaszkodik, és egymást erősíti. Olyan módon is, hogy amikor meggyöngül, megfárad az emberi szerelem, amikor két ember a maga korlátaiba beleütközik, az alkalmazkodó képességének a határaiba, az Úristen ezeken a mélypontokon átsegít, az ő végtelen szeretete két embert átsegít. A mélyből újra fölemel. De megfordítva is erősíti egymást a két igen. Az emberi szerelem segíti a házas feleket az Úristen felé. Egy szép házasság, egy folyamatos Isten élmény, ahol két ember átéli azt, hogy mennyi kincsen megajándékozott minket az Úristen. Milyen szép megteremtette a világot és az ember. Mennyi kincset adott nekem a társamban, a gyermekeimben. Ez a két igen egymást erősíti és egymásba kapaszkodik. A házasság elején hangzik el ez ünnepélyesen, de ezt az első igent nap mint nap újra ki kell mondani, kicsi igenekké kell nap mint nap változtatni. Ki kell mondani elsősorban nem szavakkal, de úgy, hogy a másik érezze, hogy ma is engem választ, ma is meghódít. A házasság szentségét élni ezt jelenti, ebben az egységben élni. Ez lesz két ember életének az alapdallama, és ebben az igenben van jelen Isten végtelen szeretete újra és újra közöttük. Ilyen módon szentség a házasság, az emberi szerelem gyarló színei alatt jelen van, mint titokzatos tabernákulumban. Isten végtelen szeretete, két ember ebben él. A szép házasság egyik nagyon fontos titka, hogy valaki ezt az első igent soha ne bánja meg, soha ne vonogassa vissza. Ha valaki megbánta az első igenjét, nagy nehezen építgeti újra föl, akkor az érzelmeinek a nagy része a házasságából kifolyik. Erre megy el a legtöbb energiája, hogy nagy nehezen, görcsösen ebben az igenben kitartson. Ha valaki tudja, az az első igent örömmel, szeretettel, szabadon minden reggel kimondani, akkor ebben az önátadásban megtalálja a maga boldogságát. Úgy gondolom, a papi szerzetesi életnek az egyik nagy titka ugyanez, hogy az ember soha ne bánja meg azt az első igent, amit az Úristennek kimondott, hanem örömmel, szeretettel adja az életét minden reggel, örömmel tegye fel az oltárra az életét. Szent Pál apostol így mondja, Isten a jókedvű adakozót szereti, aki örömmel, nagy lelkűen adja be az életét. Akkor leszünk boldogok, ha sikerül az életünket odaadni, akkor tudunk kegyelemben, szeretetben élni. Egy görögkatolikus atya teológia vége felé, ahogyan ők készülnek már a házasságra, görögkatolikus egyházban, tudjuk, hogy lehetséges a papok számára, papszentelés előtt a házasság kötés, ő nagyon kereste az élete párját, de nem találta meg. És hát emiatt 3 évig halasztották a szentelését, sokan már kicsit furcsán is nézték, hogy akar-e ez a fiatalember pap lenni, vagy nem. De ő nem akart félmegoldásokkal megelégedni valóban az igazit, az egész lényét betöltő szeretetet kereste. És aztán Két évvel később valóban megtalálta ezt az igazit. Csak az volt vele a gond, hogy ez a fiatal lány meg sem volt keresztelve. Egy teljesen hitetlen családból származott, a szülei semmi hitet nekik nem adtak át. Sokan paptársai azt mondták, hogy hát ez nem lesz egy jó házasság. Papfeleségnek egy ilyen asszony, aki egyáltalán nem hívő. Ő azonban érezte, tapasztalta azt, hogy kettőjük között egy titokzatos, nagyon mély szeretett kapcsolat van. Nyitott volt egyébként a mennyasszonya a hit felé, és megkeresztelkedett, de még nagyon elején volt ennek az útnak. Nagy nehezen aztán püspökkel való többszöri vita után kapta meg az engedélyt a házasságra és a papszentelésre. Ahogyan fölszentelték, hatalmas lelkesedéssel kezdett dolgozni, a rendszerváltás utáni évek voltak ezek. Szlovákiában rengeteg kicsi templomot ő nyitott ki, ő kezdte el ott a görögkatolikus életet a kommunizmus elnyomása után. Templomokat renovált, hittanokat indított. Lángolt benne a lelkesedés, sokan aggódtak is, hogy meddig fogja ezt így bírni. Egy rendkívül sportos, nagyon lendületes valaki volt. És nem sokkal az esküvőjük után megyet szedtek, ő nagyon bátran, gyorsan mászott föl a létrán. Egyszer mellé lépett a létra fokának, egy hatalmasat zuhant. Ahogyan földet ért, óriási fájdalmat érzett, és nem tudott megmozdulni. Egyből érezte, hogy valami nagyon nagy baj van, vitték azonnal a kórházba. Gerince több helyen eltörött, többször műtötték, de gyakorlatilag nem tudtak rajta segíteni. Egyik kezét tudja egy egészen kicsit mozgatni. Tolószékbe került. A kórházban, ahol együtt volt más hasonló sorstársával, a többieket a házastársuk mind egy-két hónapon belül otthagyta. A bénává vált sorstársait, a házastársaik mind otthagyták. Ő is mondta az első keserűségében a feleségének azt, hogy szabad vagy. Ha úgy érzed, hogy nem tudod ezt így végigcsinálni, nem várom el, hogy egy béna embert ápolj, nem várom el. Ha úgy gondolod, hogy túl nehéz a teher, nyugodtan menj. A feleségének eszébe nem jutott egy pillanatra sem, hogy a férjét ott hagyja. Ahogy később elmondta, hogy megtörtént a baleset, az első gondolata, ami úgy nagyon világosan a lelkén végigfutott, az az volt, hogy talán pont ezért találkoztunk mi ketten. Talán pont ezért házasodtunk össze, hogy én őt segítsem. Egy pillanatra eszébe nem jutott, hogy a férjét otthagyja. Műtétek után kimentek Lourdesba, a férfi óriási keserűségben, a szívében rengeteg kérdéssel, a hite szinte megingott, összeomlott. És hát megmosdott a forrásban, de semmilyen javulás az állapotában nem volt. És egyik délután tolószékben papi ruhában kitolták, éppen gyóntatás volt, mondta, tolják őt is oda a gyóntató atyák mellé. Fölvette a stóláját. Hirtelen azt látta, hogy több mint számon besorakoznak oda ő eléje, hogy gyónjanak. Ahogy látták, hogy ez a pap tolószékben ül, épp olyan beteg, mint mi. Rengetegen akartak ő nála gyónni. Késő estig gyóntatott. Hirtelen rádöbbent arra, hogy papnak lenni tud tolószékből is. Misét tud mondani, prédikálni, tud gyóntatni, tud. Ezzel az átalakulásával jött aztán haza. Azóta is ez atya egy aktív parókus plébános. A kertjük minden nap reggeltől estig nyitva van, a házuk is, és rengetegen jönnek hozzájuk. Nyáron táborokat szervez van, hogy több mint 100 fiatal ott táborozik, sátrakban, a kertjükben is, és ott a környéken. Sérült fiataloknak táborokat szervez. Talán leginkább a fiatalok azért jönnek, hogy lássák ezt a nagyon különleges, nagyon izzó szerelmet, ami a feleségében ott lobog, és az atyában is ott van, ami ezt a házasságot azóta is élteti és szépé teszi. Lehetséges élni a kegyelmet nehéz élethelyzetekben is. Egy házasság nem magától marad szép. Talán a házasság elején úgy tűnik, hogy két ember között magától falak leomlanak. Alig kell ezért a boldogító egységért valamit is tenni. A fiatalság az első rózsaszínű kötfelhő, a testi vonzalom hatalmas erővel két fiatalt egyé forraszt. Alig kell ezért valamit tenni. Később azonban két ember nem magától marad egymáshoz közel. Magától menthetetlenül elkezdenek távolodni. Annyi minden történik, amit az egyikük így él át, a másik úgy. Kisebb-nagyobb hibák, amiket elkövetnek. És ezek a falak, amik közöttük leomlottak, elkezdenek téglánként visszaépülni. Csak az a házasság marad szép, ahol két ember képes ezeket a fölépülő falakat újra és újra lebontani, egymás kezét újra megtalálni, az egység csodáját újra teremteni. És ehhez kell rengeteg érzékenység, nagy lelkűség, fantázia, kell hozzá rengeteg idő, új mézes hetek és új nászutak. Ahogyan egy ötgyermekes család ezt megfogalmazta a házasságuk kezdetén, hetente egy este kettesben gyerekek nélkül, havonta egy nap kettesben gyerekek nélkül, évente egy kicsi nyaralás, legalább egy hétvége kettesben gyerekek nélkül. Öt gyermekkel ezt az alapszabályt többé-kevésbé egy életen át betartották, élték. Mostanra a gyerekeik kirepültek a családi fészekből. Cinkos mosollyal nézik ezt, hogy a szüleik hétről hétre mennek el udvarolni, igen gyakran kézenfogva. Tudják ezt, hogy ez nem tőlük elrabolt idő volt. A szüleik boldogsága rájuk is átsugárzott. Nem magától marad egy házasság szép, ezért rengeteget kell tenni. Egy szép házasság olyan, mint egy gyönyörű szimfónia, amelyikben két dallam szól. Nem egymásba beleharsognak, hanem egymást erősítik. Nem magától szólal meg tisztán ez a harmónia. Egy szép házasság két embernek szinte ember fölötti remek műve. Bele kell adni a férjnek is, feleségnek is a szívét. A feleségnek talán különleges felelőssége az, hogy állandóan érzékenyen jelezze azt a férje felé, hogy mi az, aminek örülök, és mi az, ami fáj. Bölcsen, apró, jól érthető jelzésekkel, de állandóan jelezze. Ha a feleség szeretné, hogy az ő nagyon gazdag, színes, néha hullámzó, néha a férfi számára bonyolult és nehezen érthető érzelmi életét, a férje egy kicsit is tudja követni, egy kicsit is értse, akkor ezt állandóan bölcs, apró jelzésekkel a férje felé közvetítenie kell. A férfinek különleges felelőssége a házasságban, hogy ennek a titokzatos körforgásnak, a szerelem körforgásának, amely kettőjük között árad, mindig tudjon a motorja lenni, a beindítója lenni, hogy ne felejtsen el udvarolni. Tudjon a házasságában mindig érzelmeket, energiát, fényt, ötleteket vinni, sugározni a felesége felé, hogy örül annak, hogy ő a felesége. Mai estén házastársakat különösen is arra kérek, hogy kicsit gondolkodjunk el ezen, mi az, ami én rajtam múlik ebben a házasságban. Mi az, amit szebben tehetnék, jobban tehetnék. Elhangzik az az igen az én részemről nap mint nap. Úgyhogy a házastársam érezze. Megteszem azt, amit mind férnek, mind feleségnek különleges módon is a küldetésem megtenni. Az egyházunk nem olyan régen avatta boldoggá az első olyan házas párt, akik különlegesen is a házasságukért avattak boldoggá, a szép házasságukért, és együtt a férjet és a feleséget. És az ünnepük is, a megemlékezésük napja, az a házasságkötésük ünnepe lett. Egy olasz házaspár volt, és csak egy részletet hadd mondjak el az életükből. A férfinek egy nagyon komoly állása volt a minisztériumban, rengeteget dolgozott, igen gyakran késő estig. Ennek ellenére minden reggel az volt a szokás, hogy ha csak tehették, Rómában a Santa Maria Maggiore templom mellett laktak, és reggel ketten a férje és a feleség mindig elmentek templomba. És ahogyan mentek a templom felé, fáradtan általában nem szóltak sokat egymáshoz. De ahogyan a templomból kijöttek, a férfinek mindig ez volt a szokása, hogy nagyon kedvesen, minden nap egy kicsit másképpen a feleségének minden jót kívánt, vagy valamit megköszönt, vagy valami kedveset mondott. És mindig ott a templom előtt átölelték, megcsókolták egymást. Minden napjuk így indult. És később, ahogyan a férfi meghalt, egy interjú során a feleségét megkérdezték arra, hogy hogyan éltek ők együtt, milyen volt a házasságuk. Mire a feleség csak ennyit mondott, hogy minden napunk esküvő volt. Így élték át minden napjukat. Az első igen, az első szeretet volt az életük alapdallama. Minden reggel megújították. Boldog gyermekek ilyen szép házasságokból születnek. Egy gyereket elsősorban nem szavak nevelnek, hanem a szüleinek a lénye. És ami legalapvetőbben a szülőkből a gyermekükre hat, az a két szülő egymással való kapcsolata, a házasságuk. Ez adja meg egy otthon alap hangulatát. A gyereknek ez az első tapasztalata a világról és az életről. Ha egy gyerek otthon azt élheti át, hogy dolgokat el lehet mondani, a másik megérti. Ha valami kicsit félre sikerült, nem tragédia, túl lehet rajta lépni, meg lehet bocsátani, lehet rajta mosolyogni. Ha azt látja, hogy a szülei boldogok, akkor a gyerek azt éli át, hogy szép a világ, érdemes élni, kinyílik a lelke. Ha egy gyerek az kénytelen otthon átélni, hogy fölösleges akármit is mondani, a másik úgyse érti meg. Itt minden a szőnyeg alá van söpörve, mindenkiben óriási görcsök vannak, a szülei boldogtalanok, akkor a gyerek is begörcsöl és megijed. Régi mondásban igaz, hogy egy apa úgy szereti legjobban a gyermekeit, a gyermekei anyját szereti, és egy édesanyja úgy szereti legjobban a gyermekeit, a gyermekei apját szereti. Egy szép házasság a legnagyobb ajándék a gyerekeknek. olyan, mint a napfény, ami sugárzik rájuk. Krisztus hív minket, hogy éljünk kegyelemben, éljünk szeretetben. Tudok-e neki igent mondani, beengedni őt az életembe, beengedni őt a családjába.